Itt látjátok a mostani téma, gyönyörködjél az Úrban. A 37. Zsoltárból való gondolat ez, amely így folytatódik, és megadja néked szíved kéréseit. Igazából az eredeti héber szövegben az van, hogy vágyakat támaszt a te szívedben, ha gyönyörködsz az Úrban, és azokat teljesíti. Mit is jelent ez? Hogyan lehet gyönyörködni az Úrban? Az esztétika foglalkozik a szépség és a gyönyörködés kérdésével, és azt mondja azt, hogy az esztétika, hogy semmiképpen nem valami elméleti dologról van szó, hanem nagyon valóságos, látható dologról. Például a szombatot is a Biblia gyönyörűség napjának hívja. Azt mondja, hogy ha megtartóztatjuk szombaton lábunkat, és nem űzzük keftelésünket a szent napon, és a gyönyörűség napjának hívod, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Csak azért vettem fel ezt a gondolatot, hogy többször előfordul a Bibliában, hogy gyönyörködjél az Úrban, és gyönyörűséged lesz az Úrban. Aztán az Isten azt is mondja, hogy szeretne bennünk gyönyörködni. Gyönyörködni abban lehet, ami szép. Az esztétika tudománya ezzel foglalkozik, a szépséggel, hogy az abban lehet gyönyörködni, ami szép. És a Biblia beszél Isten szépségéről. Azt mondja Dávid a 27. Zsoltár 4. versében, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. De a Biblia azt mondja itt, hogy Dávidnak egy mindent, egész életét meghatározó hatalmas kérése az volt, hogy élete minden napjában nézhesse az Úrnak szépségét. Vajon mi lehet az Úrnak szépsége? Ez egy nagy kérdés, hogy benne gyönyörködjünk. Szeretném megerősíteni az Úrnak szépségéről szóló bibliai tanítást. Azt mondja a 45. Zsoltárban Jézusról, messiási Zsoltárról van szó, hogy szebb vagy az ember fiainál, kedvesség árad ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és a jogért. Többször is elmondja, hogy szép, ékes az Isten. Vajon mi az Isten szépsége? De már ez az ige már segít bennünket tájékozódni, mert nézzétek meg, azt mondja, hogy igazság, szelídség, jog. Vagyis Isten szépsége valahol az ő igazsága, jósága, egysége, szabadsága, szeretete, és az esztétikai fogalommal kapcsolom össze, érzékelhető formában. De hát ez azért nagyon nagy kérdés, mert az Isten nem érzékeljük. Az Isten távol van, mi már nem lehetünk olyan szerencsések, hogy Jézus személyesen látjuk, mint a korabeli emberek, és az Atyáról is azt olvashatjuk, hogy ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és emberek közül senki nem látta. De vajon hallhatta az Atyát? Kérdezem tőletek. Hallhatták emberek az Atyát?
Igen.
Mikor? Ez az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm a keresztség alkalmával, illetve a megdicsőülés hegyén is megszólalt, a görögöknél is egy alkalommal, és az Ószövetségben is a törvényadásnál egy nagyon érdekes hely van, ahol mondja, hogy igen, az Atya jelenléte ott volt. Az esztétika azt mondja, hogy a szépség nem elméleti dolog, hanem érzékelhető, látható, hallható, befogadható érzéket, az érzékeinkkel összeköthető valóság. Halljuk a zenét, látjuk a virágokat, a műalkotásokat, olvashatjuk Isten igéjét, és nem csak érzékelhetjük, hanem be is fogadhatjuk. Ez nagyon nagy dolog, mert az adás és a befogadás az Isten szépségénél nagyon nagy dolog. Az Isten adni akarja nekünk az ő szépségét, az ő lényét, és mi ezt be is fogadhatjuk. Akik befogadták őt, mondja a Biblia, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát ezen a héten, amikor itt együtt vagyunk a természetben, ezen a szép helyen, egy tábori alkalommal, ahol Isten dolgairól, az egészségről, a természetről tanulunk, kimehetünk és sétálhatunk, sok-sok szépséget láthatunk. Érdemes elgondolkodni már a tábor elején arról, hogy vajon hogyan tudunk gyönyörködni a szépségben. Szeretném megemlíteni, hogy a Biblia újra és újra kapcsolatba hozza Isten szépségét az érzékekkel. Figyeljétek meg, János apostol azt mondja, hogy amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Hallás, látás, illetés, érintés. Tehát nagyon érdekes, hogy azt mondja az apostol, aztán Pál apostol is, hogy akiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszített volna meg, mintha láttuk volna, úgy tettek bizonyságot Jézusról szinte, hogy érzékelhető volt, annyira mélyen átérték ennek a valóságát. És még tovább mehetünk, a Biblia újra és újra kapcsolatba hozza Isten lényét az érzékeinkkel. Hallhatjuk Krisztus hangját, mint a nagy vizek zúgását. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, látjátok ott a második pontnál. Krisztus jó illata vagyunk. Üdvözülőknek az élet illata, elkárhozóknak a halál illata. Érdekes. Aztán mondja Jézus többször is, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Evés, ivás. A házastársi öleléshez hasonlítja a híveivel való kapcsolatát Isten, és emlékezzünk a tékozló fiú történetére, amikor az atya meglátja a fiút, aki az Istent jelképezi, odafut hozzá, megöleli, megcsókolja, keblére szorítja. Tehát ölelés. Ez azért érdekes, mert érzékeinkkel akarja Isten kapcsolatba hozni az ő lényét. De valahol érzékeltetni akarja velünk önmagát, de nem tudjuk, hogy hogyan, hiszen nem érzékeljük. És ezzel kapcsolatban szeretnék nektek felidézni egy érdekes írást, ki most valószínűleg nem túl jól nem jött ki a PPT-re. Nem baj, akkor én felolvasom, aztán majd megyünk tovább ezzel. Ágoston, Aurelius Augustinus azt írja a Vallomások című könyvében: Szeretlek, Uram, nem kételkedve, hanem biztos öntudattal. Igéd átjárt a szívemet, s megszerettelek. Ég és föld és a bennük lévő mindenség is minden oldalról azt kiáltják, hogy szeresselek. Mindenkinek ezt kiáltják, szünet nélkül, úgyhogy senki sem mentegetheti magát. De mit szeretek, amikor téged szeretlek? Testi szépséget? Múló bájt? Ezt a barátságosan szemembe ragyogó fényt? Sokféle hangnak összesimuló édes zengzetét? Virágok, kenetek, fűszerek illatát? Mannát, mézet? Ölelésre hívogató tagokat? Nem. Nem ezeket szeretem, mikor Istenemet szeretem, de mégis valami fényt, hangot, illatot, valami eledelt és valami ölelést szeretek, mikor Isten szeretem, mert ő fény, hang, illat, eledelés, ölelés az én belső világomnak. Ott olyan fény ragyog rá lelkemre, amelyet semmi helyben nem fogadhat. Van ott hang olyan, hogy idő szárnyán el nem száll. Van illat, de a szellő el nem ragadja. Van íz, amelyet semmi falánkság meg nem ront. Van ragaszkodás, amelyet megúnás szét nem tép. Ez az, amit szeretek, mikor Istenemet szeretem. De mi ez? Megkérdeztem a földet, és azt mondta, nem én vagyok. Megkérdeztem mindent, ami a föld hátán van, ugyanezt vallották. Megkérdeztem a tengert és örvényeit, és minden eleven lakogyát, azt felelték, nem mi vagyunk a te Istened. Följebb keresd. Megkérdeztem a rohanó szeleket, és a légbirodalma minden lakójával együtt azt mondta, Anaximenész téved, nem vagyok Isten, ugyanis ez a görög bölcs azt mondta, hogy a levegő az Isten. Megkérdeztem az eget, a napot, a holdat, a csillagokat, mi sem vagyunk az Isten, akit keresel, felelték. Végül bekiáltottam az érzékeimet körülvevő mindenségbe, beszéljetek az én Istenemről, nem ti vagytok, de mondjátok róla valamit. És fölzúgtak hatalmas hangon, ő a mi teremtőnk. Kérdezősködésem világszemlélet volt, szépségük pedig a felelet. Nagyon szép költői leírás. Ez a gondolatsor az érzékeivel hozza kapcsolatba az Isten lényét, és azt mondja, a szépségükön keresztül, az ő alkotásain, az ő teremtő hatalmának szépségén keresztül érzékeli Isten jóságát. Még szeretném megemlíteni még mindig így a bevezető gondolatok kapcsán, hogy nézzétek meg a szép, ékes, fenséges, gyönyörködni szavak összesen körülbelül 300-szor fordulnak elő a Bibliában. Tehát ez egy olyan hatalmas bibliai tanítás, hogy a szépség, a gyönyörködés kérdése szóba jön. Ez egy felfedezetlen terület, érdemes vele foglalkozni, különösképpen azért, mert Isten az ő népét, az ő gyermekeit szeretné szépíteni. Tegnap este Ernő az Abigai történetről beszélt, férfiakat és nőket szépnek nevez a Biblia. És amikor Abigail úgy viselkedett, hogy Dávid kapcsán ott bemutatta, milyen egy igazi női magatartás egy indulatba jött férfival szemben, akkor azt mondja a Biblia, és Abigail szép volt. És Dávidról is azt mondja, hogy szép volt Dávid. Érdemes megvizsgálni, milyen a férfi szépség, milyen a női szépség. Majd esetleg egyszer erről beszélgethetünk. De nagyon nagy téma, szeretné Isten az ő népét széppé tenni. És úgy lehet csak szép, hogyha az Úrnak a szépsége rajta tükröződik. Ezért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, azon túl, hogy ez egy örömteli dolog. A szépségben gyönyörködés az mindig élvezetet, örömöt jelent. A természetben mindenki élvezi a szépségeket, és gyönyörködünk benne. Érdemes tehát ezzel foglalkozni, aki szeretne ebben elmélyülni, ingyen letölthető az internetről Mácz Istvánnak Szép az Isten című könyve. Az Értelem Jellem Egyéniség című könyvben Ellen Goodwight beszél az alkotóképzelet a szépség kérdéséről, illetve az Égi és a Földi Szép című könyv, egy hatalmas antológia, amit 2000 év gyűjteménye arról, hogy ki mit mondott a szépségről. De hogyan gyönyörködjünk a szépben? Ez a nagy kérdés. Hogyan tudjuk befogadni a szépséget? Ha megnézzük a természetet, akkor nagyon sok mindent elmond az Istenről és az ő szépségéről. Idézem Ellen White szavait a Pátriárk és Proféták és a Nagy Orvos Lágyomán című könyvéből. Az erdő fáinak zöldelő levelei, a hegyek sziklái, a fénylő csillagok, a föld, a levegő és a mennybolt mind Isten nevét hordozta, őre emlékeztetett. Őszüleink újabb és újabb szépségeket fedeztek fel, amelyek mind mélyebb szeretetet ébresztettek szívükben, újra és újra hálájuk kifejezésére késztetve őket. Figyeljük meg, milyen érdekes azt mondja, hogy a szépség szemlélése szeretetet ébresztett a szívükben. Tehát ez a célja a szépségnek, hogy szeretetet ébreszten bennünk az alkotója iránt. A mennydörgés ünnepélyes mélyzengésétől és az ősóceán szakadatlan morajlásától az erdőt betöltő vidám madárdalig a természet tízezernyi hangon beszéli Isten dicséretét. A föld, a tenger és az ég csodálatos színeiben és árnyalataiban, amelyekben a kápráztató ellentét és az egymásba olvadó harmónia váltogatja egymást, Isten dicsőségét szemlélhetjük. Az örök hegyek is az ő hatalmát hirdetik. A fák, amelyek zöld lombjukat lengetik a napfényben, és a virágok finomrajzolatú szépségükben teremtőjükre hívják fel a figyelmüket. Amikor kimegyünk egy hegyre, és érzékeljük a távlatot, a szabadságot, akkor a legjobban ilyen tereknél, ilyen gyönyörű helyeken tudjuk az Isten szabadságát, levegőjét, magaslatait érzékelni. Nem véletlenül beszél a Biblia hegyi beszédről. Amikor megnézzünk egy virágot, ugye mutatok is egy ilyen kis virágot, látjuk azt, hogy a felépítése, a szerkezete, a részletei és az egésze is valamiféle egységről beszél. A szépségben mindig benne van valami egység, valami harmónia. Érdemes először a nagy egészet rátekintve szemlélni a szépséget, mint egy hegy tetején körbenézünk, fantasztikus, csodálatos, lenyűgöző szoktuk mondani, milyen felemelő látni a nagy távlatot. 10-20-30 kilométerre el lehet látni, én is Balatonfüreden lakom, és ott van egy kilátó, ahol 60-80 kilométerre el lehet látni. Hát hol lehet máshol látni ilyet, ugye? Egy zárt térben ilyet nem tudunk érzékelni. A szépség az érzékelhető valóságában tudja legjobban megragadni az embert, és ez felemeli az embert, az Isten szépségéről, szabadságáról beszél. Mert ami Istenben láthatatlan, az ő örökké való hatalma és istensége az ő alkotásaiból meglátható. Tükrözi az Isten jellemét az ő alkotása. Érdemes időzni. A szépség befogadásához mindig nyugalom kell, csend, emelkedett, egy bizonyos más érdekektől független állapot. Ha kimegyünk a természetbe szemlélni a szépséget, akkor ha éhesek vagyunk, akkor az éhség gyötör. Hogyha vadászni akar valaki, akkor a vadat keresi. De ha valaki gyönyörködni akar, akkor érdek nélkül van jelen, mondja Kant is, hogy a szépség az, ami érdek nélkül tetszik. Persze sok meghatározása van a szépségnek, én úgy határoznám meg, hogy a szépség nem más, mint az Isten jóságának, szép igazságának, egységének, szabadságának, szeretetének érzékelhető formája. Ha más nem az ő alkotásain keresztül, vagy az ő igéjén keresztül, vagy Jézus Krisztus szemlélésén keresztül. Emlékszem rá, egyik táborban múlt alkalommal, amikor itt voltam, ott ültem a szélén a sátornak, és el volt húzva a függöny, a fürkésztáborban, és volt egy csendes kis idő, amikor szemlélődhettem, és megfigyeltem ezeknek a fáknak a lombjait. Figyeljétek meg! Vagy egy órán keresztül nézelődtem. És felfedeztem azt, hogy a levelek és az ágak nem ütköznek egymásba, hanem teret adnak egymásnak. Nagyon érdekes volt megfigyelni, ahogy elágaznak. A tövénél egy kivastagodás van, és valamikor 5-10 méterre is ki tud nyúlni egy fának az ága, hogy a Füzéradványi Parkban 15-20 méterre kinyúlik egy ilyen ág. Mérjétek le a lábatokat, én nem értem. Így kinyúlik. Nem zavarják egymást a fa ága, a levelek sem. Nyugalmi állapotban. Amikor jön a vihar, persze, akkor sokszor egymásnak ütődnek, de olyan érdekes volt ezt megfigyelni, hogy milyen rend van. A levelek is úgy helyezkednek el egymáshoz képest, hogy a lehető legkevesebb fényt takarják el a másiktól, és ők legtöbb fényhez jussanak. És rengeteg minden érdekességet meg lehet figyelni, ha csak egy picit szemlélődünk. Arany Jánosról olvassuk, olvasni fűbe, ha telepedett, nem olvasod csak egy moklette csertőn, a mikrokozmoszt sürge hangya volt, órákig nézte, amint föl s lefolyt. A rend, a szervezettség, a társadalmi együttműködés, a munka, a szorgalom, mennyi minden juthat eszébe az embernek, ami Isten alkotásaiban tükröződik, mert a hangyát Isten alkotta. És így tovább, nagyon sok mindent lehetne erről beszélni, majd mi is kimegyünk a természetbe, több felé is megtesszük ezt a lehetőséget, hogy ott a természetben kint gondolkodunk Isten szépségéről, és felfedezzük az ő szépségét. Érdemes ezzel foglalkozni. De még a vége felé közeledve szeretnék nektek felvillantani egy nagyon fontos dolgot. A Biblia azt mondja, hogy a szépség szemlélése által alakulunk át széppé. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, mint egy tükörben, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Van egy törvénye a természetnek, a népi világban is felfedezték, például egy kínai mondás azt mondja, ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét, fekete. Amivel foglalkozunk, olyanná válunk. Ezért veszélyes olyan filmeket nézni, mint hogy nemrég láttam egy gyermeknél, aki 12 éves korában olyan vámpiros filmeket nézett, amelyek befolyásolták a lelkét, és hadottak rá, és képzeljétek el, ilyen, elmondta nekem, hogy ilyen lények jelennek, meg folyamatosan ilyen vámpírfejű lények az ő lelki világában, és nem tud tőlük szabadulni. Aztán könyörögtünk érte, imádkoztunk érte, belátta, hogy ez nem helyes, és megszabadult tőle. Amivel érintkezünk, olyanná válunk, és ez azért nagyon fontos kérdés, mert ha mi Isten szemléljük, akkor az ő dicsősége, fénye, szeretete, igazsága, jósága hat ránk. Ezért érdemes Jézus szemlélni, az ő történeteit olvasni szinte. Képzeletünket használva megeleveníteni a történeteket, mert az Isten dicsősége, ami a mennyből származik az agyától, Jézus magatartásán keresztül, mint a fény színeire bomlik. És láthatjuk az ő jellemét, az ő igazságát, az ő szeretetét, és ennek olyan átalakító hatása van, hogy az ember egész lényét képes megváltoztatni. A Krisztus szemlélése átalakít bennünket. A művészetben a szépség szemlélése megtisztulást eredményez, vagyis egy felemelkedést, egy átrendeződést, egy átgondolást, hogy változtasd meg az életed, mondja Rilke olyan szépen a Archaikus Apollótól című művében. A Bibliában pedig a szemlélődés, a szépség szemlélése Krisztus képmására való átváltozást eredményezi. Érdekes, hogy a végidő egyházat a Biblia rútnak nevezi, és a rútságból szeretne szépséget csinálni. Ez csak úgy lehetséges, hogyha szemléljük Krisztust. János apostol példája nyomán idézem, a Krisztus követő lépések című könyvből, hogyan változott át János. Még János a szeretett tanítvány, aki később oly hülyen tükrözte vissza a megváltó jellemét, sem volt természettől fogva szeretetre méltó. Nem csak magabiztos volt és becsvágyó, hanem még indulatos és visszavágásra kész is. Ha megsértették, amit megnyilatkozott azonban előtte Jézus egyedülálló isteni jelleme, ennek fényében meglátta a maga tökéletlenségeit. Megalázta magát a szembesülés hatására. Csodálattal és szeretettel töltötte be lelkét az erő és a türelem, a hatalom és a gyengétség, fenség és szerítség, amit Isten fia mindennapi életében szemlélt. Ez változtatta meg. Szíve nap mint a jobban vonzolott hozzá, végül egészen szem előtt tévesztette saját ényét. Haragtartó, becsvágyó természetét alárendelte Krisztus átalakító hatalmának. A Szentlélek újjáteremtő befolyáson megújította a szívét, és Krisztus szeretetének hatalma véghez vitte jelleme átformálását. Én szívem mélyből kívánom, hogy ebben a néhány napban, amit együtt töltünk, éljük át, hogy a szépség szemlélése, Krisztus szemlélése, az Isten igényének tanítása formáljon át bennünket, engedjük, hogy átformáljon. Zárásként egy kis rövid videót vetítek le, pár perces, amelyben a víz munkálkodását a természetben az igei gondolatokkal kapcsoljuk össze, és nagyon szép zenével, Handel vízi zenéjével hozzuk kapcsolatba. Ha valaki szomjúhoz, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
Nem jön ki a kép.
Nem tudom, miért nem jön ki.
Ha valaki szomjúhoz, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs, nyelvük a szomjúságban elepett. Én az Úr, meghallgatom őket, én Izrael Istene, nem hagyom el őket. Ó, mindnyájan, akik szomjúhoztok, jöjjetek el vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizet tavává teszem, és az aszúföldet vizek forrásává. Áldott az, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik rá, és levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És nevekednek, mint fű között, és mint a fűzfák vizek folyásainál. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásává. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és örök öröm fejükön, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal. Nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és az igazság sarjadjon fel vele együtt. Örvény, örvényt hív elő zuhatagjaid hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölötten. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely az én számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fáj tapsolnak.
Szépségedre, a benned való gyönyörködésre. Kérünk add, hogy ezen a héten így szemléljük a természetet, a te műveidet, a te igédet, a te jellemedet, a te szépségedet. Add Istenünk, hogy mindannyian épüljünk ezáltal, gazdagodjunk, örömünket lejük te benned, és így ezáltal te is tudjál bennünk gyönyörködni. Kérünk áld meg a mai napi programjainkat, az étkezésünket, áld meg az ételt, amit fogyasztunk, hogy egészségünkre fogyasszuk, és áld meg a kezeket, akik készítették. És egész napunkon legyen a te áldásod, Jézusunk által. Amen. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!